Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Bingeni Szent Hildegárd apátnő. Hildegárd 1098 nyarán látta meg a napvilágot a rajnavidéki Vermersheim családban, melynek neve ma is él a Vermersheim falu nevében. Közismerté a Bingen városáról kapott néven vált. E város közelében évtizedeken át a Ruppertsbergi bencés apáca kolostor apátnője volt. Szent Hildegárd a középkor nagy női szentjei közé tartozik. Klárivói Szent Bernát mellett ő is a század világossága volt, és olyan tisztelet övezte, amely egészen egyedülállóvá teszi. A korabeli szokásoknak megfelelően Hildegárd nevelése nagyon fiatalon kezdődött a bencés apácáknál. Zseniálisan tehetséges volt. Írásai közül legjelentősebb a látomásaira épülő misztikus trilógiája, a Ruppertsbergi Scivias Kódex. Az Úr utainak ismerete dogmatikus tartalmú, az érdemszerzés könyve erkölcstannal és erényekkel foglalkozik, és az Isteni művek könyve a misztikus kozmológiát tárgyalja. A természettel és gyógyítással foglalkozó írásai miatt az első német tudós és orvosnőnek is szokták mondani, de hívják úgy is, hogy a 12. század csodája, nem csak életszentsége, hanem tudománya miatt is. Művészi alkotó erejét a latin nyelvben is megcsillogtatta. Költeményei és dalai a középkori irodalom szakértői szerint csak a Szent Kalleni Boldognot kerműveihez hasonlíthatók. A muzsika is a vérében volt. Szép daljátékát, az erények körtáncát a nővérek eljátszották a Ruppertsbergi kolostorban és Bingenben. Különösen a Ruppertsbergi kolostor építésekor mutatkozott meg, hogy mennyi szellemi energia rejlik benne. Sok cselekedete nem csak a 12. században, hanem ma is csodálatra méltó, ha jól meggondoljuk, hogy egy gyenge nőről, sőt egy apácáról van szó. Látnoki adottsága miatt a német prófétanő nevet kapta, ami nem annyira a jövendő mondást, mint a jelen események megértését jelentette. Éppen ebből fakadt sok fájdalma, vajudása, mert különleges látása következtében egészen más tanácsokat kellett adnia, mint amilyeneket az emberek vártak volna tőle. Önmagáról csak így nyilatkozott, egy nyomorult nőszemély, törékeny ember, akiben semmi állandóság nincs, hamu a hamuból és por a porból. Csak azt mondta és írta, amit valaki más oltott beléje. A megnyílt égből lángoló fényesség jött felém, olyan, mint a villámfénye. Áthatolt a fejemen, és lángba borította egész keblemet és szívemet. De nem égetett, csak melegített, ahogy a napfény melengeti a tárgyakat, és hirtelen megnyílt előttem a zsoltárok és evangéliumok értelme. Hildegárdot egyre többen keresték föl bonyolult, nehéz ügyekben jó tanácsért. Papok és püspökök küldöttei, világi nagyságok követei és egyszerű emberek. Több száz olyan levél maradt ránk, amelyeket Hildegárda hozzá tanácsért fordulóknak vagy olyanoknak írt, akiknek Isten általa üzent. Leveleit pápák, hercegek és püspökök olvasták. 1147-1148-ban Szent III. Jenő pápa Trierben tartózkodott, mert éppen zsinatülésezett ott. A mainzi érsek beszélt neki Hildegárdról. Akkor a pápa kinevezett egy szakértőkből álló bizottságot, hogy a helyszínen tartsanak vizsgálatot. A bizottság vezetője Albero püspök a következő jelentést tette. Egy szenttől jöttünk vissza. Ez az apáca minden földi mérték fölött áll. Értelme, gondolkodása és beszéde nem ebből a világból való. A pápa megkérdezte, gyakorolja a szeretet cselekedeteit? A püspök gondolkodás nélkül válaszolta, úgy bánik a nyomorékokkal és koldusokkal, mintha az anyjuk lenne. A pápának még egy kérdése volt. Alázatos lélek. Nem fukarkodtunk a próbatételekkel, hogy megpróbáljuk alázatosságát, felelte Álberó, de biztosíthatjuk szentségedet, hogy életünkben sehol nem találkoztunk nagyobb alázatossággal. Mindazonáltal az alázatosság olyan méltósággal és fenséggel párosult benne, hogy olykor a legszívesebben térdet hajtottunk volna előtte, hogy tiszteletünket méltó módon kifejezzük. És akkor előlépett Clarivoy Szent Bernát, és fénylő szemekkel, nagyon határozottan így szólt. Amit hallottunk, az Isten üzenete. Ezekben a nehéz időkben Isten egy szegény kolostori cellában világosságot gyújtott, hogy vigasztaljon és utat mutasson. Szentatyám, a te feladatod arról gondoskodni, hogy ez a világosság véka alatt ne maradjon. Harmadik Konrád császárnak, aki tanácsért és imádságért fordult Hildegardhoz, mert mint írta, rég nem úgy élek, ahogyan élnem kellene, ezzel a tömör megjegyzéssel zárja válaszát, javulj meg, hogy ne kelljen napjaid fölött bánkódnod. Barbarossa Frigyes meghívta egy tárgyalásra Ingelheimi palotájába, s 1163-ban kiváltságlevelet állított ki kolostora számára. Hildegárdot azonban a császár minden kedveskedése sem akadályozta meg abban, hogy világosan kifejezze rosszallását, amiért a császár megakadályozta az egyház szakadás felszámolását azáltal, hogy újabb ellenpápát állított. Vigyázz, írta neki, nehogy a legfőbb király szemed vaksága miatt elvessen téged. Hildegárd küldetése azonban elsősorban a papsághoz szólt. A papság és a szerzetesség elvilágiasodott. Sok tagja elmerült különféle evilági ügyekben. A püspökök és az apátok közül nem egy szívesebben forgatta a kardot, mint hogy a pásztorbotot tartsa a kezében. A legjobbak pedig gyakran egymás közti vitákkal fecsérelték erejüket. Mindaddig, amíg a földi királynak szolgálunk, elhanyagoljuk a mennyei király belső szolgálatát, korholja az egyik püspököt, aki Barbarossa Frigyes szolgálatában serénykedett. Egy alkalommal meghívták Kölnbe, ahol szólnia kellett a katarok ellen. Meg is tette, de utána megdöbbentő vádat emelt a papok ellen. Istent nem ismertek, embertől nem féltek. Nem olyan prédikátorok vagytok, amilyennek Isten látni akar benneteket. Részben lovagok, részben szolgák vagytok, gők, dicsőség, szórakozás. Ezek jegyében telik életetek. Az egyház pilléreinek kellene lennetek, és romokban hevertek a földön. Lelkiismerete szavára vagy mások kérésére háromszor vagy négyszer hosszú utat kellett megtennie. Járt Svábországban, Franciaországban, a Mozell folyó mentén egész Lotaringiáig, a Rajna mentén pedig egészen a Ruhr vidékéig. Híres férfi és női kolostorok káptalan termeiben állt a szerzetesek előtt. Az élet igéit hirdette a papságnak, a püspököknek, és a népnek Würzburgban, Bambergben, Trierben, Metzben és Kölnben. Vigasztalt, bátorított, keltegette a lelkiismereteket, bűnbánatra indította a lelkeket, és békét közvetített. A nép köréből férfiak és nők, elsősorban szomorú édesanyák, sokan keresték föl kéréseikkel és bajaikkal. Ruppertsberg kolostora távoli vidékek rászorulói számára is menedékhely lett, sőt, a szent apátnő híre az ország határain túl is terjedt. Állandóan élt a kolostorban 7 szegény matróna, azaz 7 elhagyott szegény özvegy, akik életük utolsó idejében mégiscsak kaptak valami jót a földi élettől. Különösen a betegek áradtak seregestül a kolostor felé. Tudták, hogy a kolostornak gondosan ápolt gyógynövénykertje van, s hogy a falak között kenetekből, teákból és gyógycseppekből nagyszerű gyógyszertár rejtőzik. És ami ennél is fontosabb, anyai kézre találtak, és olyan anyára, aki saját tapasztalatából ismeri a gyengeséget és a gyógyítás tudományát. A szívében olyan szeretet lángolt, amelyből senki emberfia nem volt kizárva. Ugyancsak Vibert így írja le a Ruppertsbergi kolostor életét. A nővérek és mesternőjük egy szív és egy lélek. Buzgók Isten szolgálatában fegyelmezettek, éberek, egymás iránt figyelmesek. Minden áhítatot és békét sugároz. Vasárnaponként pihennek a szövőszékek, az orsók, a tollak. A nővérek szent hallgatásban figyelik a jámbor olvasmányokat, és éneklik a liturgia énekeit. Hétköznapokon azonban serényen dolgoznak, fonnak, szőnek, varnak pirkadattól alkonyatig. A tétlenséget nem tűrik, s nem esik egy fölösleges szó sem. A kolostor termei nagyon egyszerűek, de szépek. Csővezeték visz friss vizet minden munkaterembe. Igen sok vendég jön megy, szolgák sürögnek, forognak. Az apátnő pedig teljes egyszerűségben, de méltósággal irányít. Keresi, hogy mindenkinek mindene lehessen. Soha nem tétlenkedik. Ennek ellenére nem szabad úgy elképzelnünk Hildegárd kolostorát, mint valami örömtelen börtönt. Épp ellenkezőleg derű és mértéktartó bencés aszkéz is hatotta át az életüket. Mindent úgy kell elrendezni és szabályozni, hogy közben a szív öröme meg ne szökjék. Egy évvel a halála előtt Hildegárd nagyon közel került a kereszthez, ahogy ez Isten minden szolgájával megtörténik. Egy ifjú lovag, aki a mainzi érsek ellensége volt, és akit az érsek kiközösített, Hildegárd kolostorában keresett menedéket. Az apátnő és egy pap színe előtt bűnbánatot tartott, és a szentségeket felvéve halt meg. Hildegárd elrendelte, hogy a kolostor temetőjében temessék el. Akkor az érseki kancellária, ahol az ifjút mind kiközösítettet tartották számon, követelni kezdte, hogy vegyék ki a sírból holttestét, és ássák el a temetőn kívül, mert nem méltó arra, hogy megszentelt földben a hívők között nyugodjék. Hildegárd következetesen tiltakozott a halott háborgatása ellen, és saját kezével egyengedte el a sírhalmot, hogy meg ne találják, hová temették. Levelet írt Mainzba, amelyben az egyházi hatósággal szemben tanúsított engedetlenségét azzal magyarázta, hogy viselkedésére az igaz világosságtól kapott utasítást. A mainzi prelátusok azonban ezt nem fogadták el, s az engedetlen apátnőt nővéreivel és kolostorával együtt interdiktum alá helyezték. Egy szerzetesnek el kellett vinnie a kolostorból az oltári szentséget, a harangokat nem húzhatták meg, s elhallgatott a zsolozsma is. Hildegárd nem hagyta annyiban a dolgot. Végül ezt írta az érseknek. Kaptam egy látomást. Jobb nekem, ha emberek kezébe esem, mint ha megszegem az én Istenem parancsát. 1179. szeptember 11-én Ruppertsbergben halt meg.